Nyolcadik fejezet. Semmiben sem különbözött ennek a fiatal párnak boldogsága a fiatal házasokétól. Mindenféle húzavonák után Genfben telepedtek le. A Rue Tavazán egyik sarkán béreltek lakást, és azt kedvükre berendezték. Pénzbeli gondjuk nem volt, a grófnénak évi 20 000 frank jövedelem járt saját vagyona után. Franci pedig a hangversenyből és zenemű kiadókkal folytatott tárgyalásokból összeszedett annyit, hogy tarthassa az iramot. Mikor az újonnan berendezett lakás hálószobájában egy augusztusi reggelen az első napra ébredtek, és a két szomszédos ágyból egymásra pillantottak, Franci úgy érezte, hogy ez a teljes boldogság. Egyszerre ugrottak ki az ágyból, és úgy öltözetlen siettek az ablakhoz. Ablakukból a Mont Blanc sugárzó és fenséges csúcsára lehetett látni. Idejüket a lakás után az foglalta el, hogy ismerkedtek a várossal. Marinak az állapotával járó gyakori rosszulétek között különben is jót tett a séta, Francit pedig lobogó vágya kergette, hogy mindent lásson, mindent megtapasztaljon. Felhágtak a dombra kapaszkodó utcákon, megkeresték azt a házat, amely Rousseau emlékét viselte, vagy kedvükre sétáltak a tópartján, és a falánk hattyúk etetésével szórakoztak. És a járókelők elképedve bámulták őket, mert Mari is feltűnő jelenség volt abban a kisvárosban, ahol mindenki ismerte az előkelő szépasszonyokat, de őt senki. Franci meg éppen nagy feltűnést keltett vállig érő szőke hajával. Volt olyan bámészkodó, aki meg is állott láttukra, úgy csodálta őket, de inkább a férfit, mint az asszonyt. Franci megjelenése, ha valaki a hosszú sorént megszokta, sokkal előnyösebb volt, mint kedveséjé. Most közeledett 24. évéhez, de alig látszott 20-nak. Marit azonban az elmúlt hónapok herceutcái nagyon megtörték, és 30 éves létére bárki 35-nek mondta volna. Csak Franci látta tündérszépnek, mindenkinél szebbnek, hasonlíthatatlannak, egyetlennek. Kimondhatatlan gyengétséggel vette körül, leste minden mozdulatát, pillantását, óhaját. Sok tekintetben egészen új lett számára kedvese, mióta együtt lakott vele. Csak most látta például, hogy Mari elegáns megjelenése mennyi gondba, pénzbe és időbe kerül. Ha készültek valahová, Mari másfél óránál rövidebb idő alatt nem tudott elkészülni. Este lefekvéskor aranyszőke hajának kibontása, fésülése, ápolása, éjszakára való előkészítése valóságos szertartás volt, és legalább egy órát vett igénybe. Aztán kitűnt Mariról, hogy étkezés dolgában milyen szakértő és kényes. Nem sokat, de nagyon sokfélét szeretett enni. Kitűnően értett az asztalra kerülő ételhez, de csak ha már az asztalon volt. A konyha nem érdekelte, ehhez nem értett semmit. Szer fölött kényelmes természetűnek is bizonyult, egész életén át megszokta a körötte lebzselő nagyszámú személyzetet. És ha valami közeli tárgyra szüksége volt, restelt felkelni és 3 lépést tenni. Olykor gépiesen a palotájában megszokott asztali csengőt kereste, és csak aztán ocsudott rá új helyzetére, ezen aztán mind a ketten kedélyesen nevettek. Lassanként kezdett kialakulni új életük képe. Franci gyakran faggatta Marit, boldog-e, így képzelte-e. Az asszony elragadtatott boldogsággal válaszolt. Baráti levelekből átutazó ismerősöktől meghallották, hogy Párizsban milyen társaságbeli riadalmat keltett vakmerő elhatározásuk. Bámulatos pletykákat meséltek róluk. Egy verzió szerint Franci éjfélkor felverte a Notre Dame sekrestyését, és a kulcsokat követelte tőle, hogy a társaságában lévő férfi számára eljátszék valamit az orgonán. A férfi nem volt más, mint Dagul grófné álruhában, ezen az éjjelen szöktek meg, de előbb orgonálni akartak. Egy másik pletyka szerint Franci úgy szöktette át kedvesét a határon, hogy eldugta egy nagy zongora persejébe. Ezeken a mendemondákon nem győztek mulatni. De aztán fülükhöz jutott más is, amin inkább elkomolyodtak. Mari anyja részletesen megírta, hogy Bázelből hazatérvén hogyan közölte a gróffal a dolgot. A gróf megrendülve, de szótlanul hallgatta végig, aztán csak ennyit mondott, majd megpróbálom elviselni. Többet nem volt hajlandó beszélni a dologról. A kis Claire nagyon jól érezte magát az intézetben, egyáltalában nem sírt anyja után. Azok a fonalak, amelyek otthona emlékéhez fűzték volna Marit, elszakadtak. Csak maga maradt nekem, Franz, mondta párját átölelve, maga az életem, s ha magában egyszer csalódnom kellene, meghalnék. Franci nevetett és csókkal válaszolt, mostanában mindig jó kedve volt. Felszabadultnak és súlytalannak érezte magát. Az új élet remeknek mutatkozott. Már az első napokban lecke órái jelentkeztek, mégpedig nagyon érdekesek. Az első jelentkező nem volt más, mint Miramó gróf felesége. Azé a Miramó grófé, aki miatt a szép Adél kastélyában azon a bizonyos télen olyan marcangoló kínokat szenvedett. Magával Miramó gróffal is megismerkedett, a két férfi tüntető nyájassággal szorított kezet, és egymásra tekintő kíváncsi mosolyuk nem nélkülözött minden jelentőséget. A másik jelentkező tanítvány Potocka Mária grófnő volt, Chopin révén régebbi ismerőse, aki itt telepedett meg Genfben. Ezeket az órákat nagy örömmel újságolta Marinak. Alakul a dolog, alakul. Holnap adom az első órát Potocka grófnőnek. Mikor jön? Hát nem ő jön. Én járok majd hozzá. Miramó grófnénak sem itt adom az órákat. Hallgattak mind a ketten. A kényes kérdést nem akarták érinteni, de mind a ketten egyformán tudták, hogy Marinak egyelőre nem tanácsos társaságbeli hölgyekkel találkozni. Tapintatlanságok történhetnek. Jobb megvárni, amíg a dolgok szépen leüllepednek, aztán majd magától kialakul a társasághoz való viszonyuk. Ha nem beszélt is róla, Franciának nagy gondot okozott ez a kérdés. Mindenáron társaságot kellett szereznie Marinak. Volt Genfben sok ismerős, elsősorban két volt tanítvány, az egyik Pierre Wolf, a másik Boassé kisasszony. Ezeket mindjárt meglátogatta. Kitörő örömmel fogadták a városokba költözött világhírességet, és Franci roppant óvatosan igyekezett a társalgásnak olyan menetet adni, hogy valahogyan Mariról szó lehessen, ha azok akarják. Wolf nőtlen ember azonnal belement a kínált mederbe, engedelmet kért, hogy a grófnénál látogatást tehessen. De a Boissé Valéry szülei nem tértek rá a társalgás kínált ösvényére. Franci nem csüggett. Bár napról napra jobban látta, hogy amit el szeretne érni, ahhoz a ridegen erkölcsös és kispolgári Genfet rosszul választotta meg, mégis remélte, hogy Marinak elevenebb életet tud majd biztosítani, mint a kalitka madarának. Nem ment. Őt magát versenyezve hívták mindenhová, de ha sejteni engedte habozásával, hogy Marit is szeretné belevenni a dologba, a meghívások óvatosan visszahúzódtak. Volt még egy utolsó reménysége, a belgyolyózó házaspár. Belgyolyózó herceg rokona a franci párizsi barátnőjének, feleségével együtt, mint olasz politikai menekült lakott Genfben. Feltűnően szép férfi volt, és gyönyörű tenorját bármilyen hivatásos énekes megirigyelte volna. Felesége sokkal inkább foglalkozott politikával, mint ő, a hercegné folyton olasz szabadságmozgalmakat szervezett, és egyik röpiratot a másik után írta az elnyomó osztrákok ellen. Olyan heves demokrata nézeteket vallott, hogy Francia egy pillanatig reményteljesnek látta a kísérletet. De itt is kudarcot vallott. A politikájában oly demokrata hercegnő, mielyt szalonnyáról volt szó, egyszerűen udvariasan és ridegen begondolkozott. Így aztán a Rue Tabazin beli lakásnak összeverődött ugyan egy állandó társasága, de az kizárólag férfiakból állott. Pierre Wolf volt a legelső és leggyakoribb vendég. Aztán gyakran jött Coandé doktor, egy neves orvos, aki Marit évekkel előbb egy genfi útja alkalmával kezelte volt. Jött egy igen szeretetreméltó öreg úr, Sismond de Sismondi, történettudós és nyelvbúvár. Alphonse Denis, orientalista. James Fuzzy, igen befolyásos ember a svájci országos politikában. Edmond Boissier, a Valéry fivére, és belgyolyozó herceg a felesége nélkül. Mint csupa művelt, érdekes, szórakoztató férfi, de mint férfi. És Marie, aki a gyorseszű asszonyok vakmerőségével kezdett vitát történésszel, történelemről, orientalistával, keletről, íróval, irodalomról és nagy passzióval köszörülte elméjét az ilyen eszmecseréken, most már kezdett megjegyzéseket tenni a genfi asszonyokról. Öltözködésüket becsmérelte, kispolgári megjelenésüket gúnyolta, s boldognak mondta magát, hogy ezekkel nem kell érintkeznie. De Franci jól tudta, hogy szegény barátnőtelen Mari bármelyik előtt boldogan sietne kinyitni lakása ajtaját. Ehelyett csak Pucci élénkítette társtalanságát. A gyereket Franci maga után hozott a Párizsból, és magokhoz költöztette. Most már az is válligérő hajat hordott, mint mestere. Mulatságos, élénkeszű és igen csinos fiúcska volt. Mari sokszor megnevettette csacsogásával és kamaszos csínjeivel. De az elvesztett külvilágot nem tudta pótolni. A genfi nyugalomban Franci folytatta azt a cikk sorozatot, amelyet a Gazette Musicale számára még Párizsban elkezdett. Az első három cikket már lehozta a lap, amint ígérte, tavasszal. Most egyenként küldte el a másik hármat. A sorozat negyedik fejezetében szenvedélyesen nekiszaladt azoknak a cikkezőknek, akik eddig közleményei felett összeröffenve túlzással, tapintatlan kérdések feltevésével, okvetetlenkedő lázítással, tehetségtelen újítók felfújásával vádolták. Megnyomta a tollat. A mondatok úgy folytak ebből a megnyomott tollból, mintha született újságíró kezelte volna. Túlzás, hogy az igazi művészet nem kap megbecsülést. Meg Berlioz-t, a muzsika lángelméjét, akinek hivatottsága kétségtelen. Befejezte Franz Jus című operáját, és nem talál Párizsba színházat, amely előmerni adatni. A nekilendült cikkíró név szerint kipellengérezte a párizsi igazgatókat, akik nem óhajtanak kísérletezni, és alaposan leszette róluk a keresztvizet. Az ötödik fejezetben aztán, amelyet az egész tanulmány magvának szánt, pontról pontra kifejtette a párizsi zeneélet alapvető bajait. Kezdte a konzervatuáron, elmondta a saját maga hajdani esetét, hogyan utasította el Cherubini. Megvilágította a tanítási rendszer hibáit, az intézmény jelenlegi munkájának teljes céltalanságát, és figyelmeztetett arra, hogy a konzervatoár növendékének például nincsen módja zenetörténetet, zeneirodalmat és zeneesztétikát tanulni. Rátért a zenei színházakra, amelyek rideg üzleti vezetések alatt csak vásári portékát adnak a hallgatónak, a gyér klasszikus előadásokon a nagyok remek művei egyharmad részükre lecsonkítva és borzalmasan eltorzítva hallhatók. Párizs és a francia vidék filharmóniai társaságai kezdetlegesek, kapkodók és tehetetlenek, az egész országban sehol sem lehet teljes zenekart találni. Hangversenyekre alkalmas terem nincs Párizsban, csak egy, és azt egyetlen vállalkozás tartja kezében, hogy a jó hónapokban más ne juthasson egyetlen estéhez sem. A zeneoktatás siralmas, hihetetlenül tudatlanok tanítani mernek, és ugyanilyen a zenekritika is. Hihetetlenül tudatlanok bírálni mernek. Végül a hetedik cikkben felállította egy eleven termékeny, igazi zene élet követelményeit. A Gazette kiadója és főembere Schlesinger pontosan közölte a hat fejezetet, pedig a szerző rendkívül éles hangon írta. Úgy szerette a muzsikáját, mintha komponált volna, és közben komponált is. Amit a környezetváltozástól várt, az beteljesedett. Zeneszerző vénája bőségesen megindult. Mostanában apró lírai vagy természetfestő darabokat szeretett komponálni, egy kápolna látványa, egy éjszakai csónakázás élménye, egy zivatar magától kezdett el muzsikálni benne. Ha leülhetett Erált zongorájához, amelyen gyöngyházból voltak a billentyűk, a végtelen tengernek örvendő hal boldogságát érezte. És akár cikket írt, akár zenedarabot, azonnal Marie elé vitte a készet, a cikket felolvasta neki, a zenedarabot elzongorázta. Marie figyelemmel hallgatta, tett is tudákoskodó megjegyzéseket, amelyeket Franci mindig udvarias figyelemmel hallgatott, de zenepolitika és kompozíció minden eseményén túl felbukkant a Marie viselkedésében a kimondhatatlan rém, az unalom, a társaságot vesztett és semmivel nem foglalkozó asszony unalma. Késő ősszel belgyolyózó hercegné jótékony célra hangversenyt szervezett. Erre Francit is felkérték. Marie a kisbaba várva várt érkezése előtt 3 hónappal egyik legjobb páholyban foglalt helyet, vakító estei ruhát öltött, és felrakta összes ékszereit. Csak őt szemlélte volna valóban minden szem, ha a nézőtérnek nem lett volna még egy nagyon érdekes vendége, Bonaparte Jérôme is eljött a hangversenyre, és mivel valaha vesztfáliai király volt, és a királyok mindig nagyobb csodának számítanak a köztársasági városokban, a genfiek többet figyelték Jérôme királyt, mint a híres szerelmi botrány hősnőjét. A vesztfáliai ex-király mellett ott ült leánya is, a finom és érdekes Mathilde, aki szintén sokat elvont a Marie felé irányuló érdeklődésből. Francinak, aki először játszott Genfben, óriási sikere volt. Sokan felállva tapsoltak a zongora csodának. Neki, a férfinak, elnézte a szigorú protestáns erkölcsű genfi publikum azt a törvénytelen szerelmet, amelyet Marinak nem bocsátottak meg. Amint tehette, sietett Marihoz a páholyba. Az asszony nyájas mosolya alatt ideges rángást látott cikázni. Bemutatták magát annak a Bonapartének. Igen, még hangverseny előtt ő kéretett engem. Nagyon kedves volt hozzám, ő is, a leánya is. Felteszem. De azért örülök, hogy rám nem fog sor kerülni. Ha a férjemmel volnék itt, a bitorló rohanna, hogy megismerkedjék velem, és az nagyon kínos volna. Hál' Istennek, hogy így van. Franci rátette kezét kedvese kezére. Jól értette, hogy mi háborog ebben a szép asszonyban, aki udvari fogadásokhoz szokott, aki pontosan tudta rangsorbeli helyét a burbonok asztalánál, házassága egész idejét a legitimizmus gőgében élte le, és most senkinek kell érezni magát a dicsfény mellett, amely itt a bitorló család páholyát körülveszi. Az ő páholyukban még Wolf ült, és a kis Pucci. Amikor másnap reggel felkeltek, észrevette, hogy Marie kisvánkos a nedves. Marie tehát az éjszaka sírt. Ő nem szólt semmit, hogy érintéssel ne fájdítsa a fájó sebet. s magában az időtől remélte, hogy az majd begyógyítja, ami fáj. Egy kis lelkiismeret furdalást is érzett arra a gondolatra, mennyivel könnyebb sora van neki, mint Marinak. Neki mestersége van, amely elfoglalja, és férfi, akinek minden szabad. Mari sokat van egyedül, és Genf elkerüli. Mari helyzete nem akar javulni, az övé folyton érdekesebb és kellemesebb. Genfben éppen most alapítottak zeneiskolát. Egy Bartoloni nevű jómódú zenerajongó addig mozgolódott, agitált és járt házról házra, míg a Casino Saint-Pierre-ben megnyitották a zeneiskolát. A megnyitás előtti ülésen az alapító bizottság Liszt Ferenc genfi lakosnak azt a nagylelkű ajánlatát tárgyalta, hogy a zongora szakon teljesen ingyen vállalja néhány haladottabb növendék vezetését. Sőt, kedve volna zongoratanulási tankönyvet írni, azt saját költségén kiadatni és a zeneiskolának dedikálni. Az ajánlatot viharos örömmel vette tudomásul a bizottság. Ettől az örömtől az a Madame Henry nevű hölgy, akit szintén kiszemeltek a haladók oktatására, azonnal lemondott állásáról, mint törzsökös genfi nem volt hajlandó második személy lenni a jövevény híresség mellett. A másik zongoratanár azonban nem mondott le, sőt, nagyon örvendett, mert ez nem volt más, mint Pierre Wolf. Sőt, az oktatók kara még valakivel bővült a zongoraszakon. 10 növendékre vonatkozólag, mondta az ülés jegyzőkönyve, Liszt úr azt az ajánlatot teszi, hogy azokat ingyen fogja oktattatni növendékével az ifjú Cohen Hermannal, akinek művész és erkölcsi tulajdonaiért vállalja a felelősséget. Ez nagy mulatság volt, Franci és Puci együtt mentek a zeneiskolába zongorát tanítani. A felnőtt ember és a kamasz mind a ketten vállig érő hajjal. A genfi utca már megszokta őket. Tanítás előtt Franci még betért egy kicsit egy katolikus templomba, és Puci mindenáron vele ment. Tehát mit fog szólni apád Hamburgban, hogy erőszakkal térítelek? Te csak maradj kint és várjál meg. Nem, apám, ebben ne szóljon bele, én be akarok menni. A gyereket megkapta a katolicizmus. Franci saját gyerekkorát figyelte abban az elandalodásban, amelyel a fiú az orgonaszót hallgatta. Már keresztet is vetett, már folytonosan dogmákról kérdezősködött. Franci hagyta, hogy templomba járjon. Kétségtelen volt, hogy a fiú keresztényé lesz, a tömjén ellenállhatatlan szent mérge már ott volt a lelkében. A zeneiskolában beléptek két különböző terembe. Franciának 10 növendéket adtak, volt köztük talentumos is, akiben kedvetel lett. Volt, akivel kárba veszett fáradtság volt bajlódni. Ezeknek a játékára jó indulattal bólintott és nem tett megjegyzéseket. Az előbbiekkel azonban alaposan foglalkozott. Ne mozgassa a vállát, kisasszony! A karját se mozgassa, ne válból zongorázzék, már megkértem. Az arpeggiónak nem ez a módja, kisasszony. Az utolsó hangot hirtelen és erősen szakítsa el. Éppen olyan lesz, mint a hárfa. Csinálja csak? Úgy, látja? Ez nem jó, kisasszony. Ha nem nézek oda, ki tudom találni, hogy ezt a hangot a hüvelykujjával ütötte le. Ne tudjam kitalálni. Minden új teljesen egyformán üssön. A negyedik se üssön gyengébben, mint a harmadik. Na, ereszen csak oda. Rendszerint leült ő maga a zongorához, és ha egyszer leült, akkor nagyon nehezen kelt fel. Szeretett játszani ezeknek a kislányoknak, akik azonnal körül özönlötték a zongorát, és az volt a boldog, aki véletlenül hozzáérhetett. Játék közben magyarázott. Na, figyeljék meg ezt a Bachot. Bizonyára tudják, hogy az építészetben mi a gótika. Ugyanaz a muzsikában egy Bach fúga. Ahogy az egyes motívumok átfonódnak egymásba. Ugye? Felnézett. és az arc, amelyre pillantott, zenei figyelem helyett egész mást mutatott rajongó pirulásával. Ezek a kislányok és nagylányok egytől egyig szerelmesek voltak belé. Néha rajta kapta egyiket másikat, hogy apró tárgyait, ceruzáját, levágott szivarvégét ellopják és elrejtik. Úgy tett, mintha nem vette volna észre. Otthon aztán Marit mulattatta az ilyen apró történetekkel. Mari most már nagyon nehézkesen járt, folyton lábfájásról panaszkodott, szeszélyes volt és ingerlékeny. Franci angyali türelemmel tett vett körülötte. A kisbabát új évre várták, de az nem alkalmazkodott mások előírásához, hamarabb érkezett. December 18-án a lihegő cselét hívta haza Francit az utcáról, amikor indult a zeneiskolába. Nem sokára előkerült a bába és az orvos is. Az orvos csak annyit engedett meg a leendő apának, hogy Marinak forrón és gyengéden kezet csókoljon, aztán leküldt a legközelebbi vendéglőbe, várakozzék, ott ne legyen láb alatt. Ott várakozott az izgalomtól remegve órák hosszat. Pucit elküldte Pikté és Sismondi után, hogy üljenek vele, egyedül nem bírta. Két óra múlva maga az orvos szólt be a kis vendéglőbe. Menjen haza, monsieur Liszt, kislány! Bámulatos, röviden és simán ment a dolog, hála Istennek. Holnap eljövök. Úgy futott fel a lépcsőkön, mint a zerge. Már az előszobában hallotta az újonnan érkezett kislény óvégatását. Mari sápadtan, de boldog mosollyal feküdt az ágyban, mellette a bölcsőben a dajka tetvett a csecsemő körül. Blandin, szólította meg az apa az életben először leányát. Azt már régebben elhatározták, hogy a fiú lesz, Dánielnek fogják nevezni. Ha leány lesz, Blandin nevet adják neki. Ezt a nevet Franci hozta Lyonból, amikor ott vendég szerepelt. Ott gyakori név volt ez, és a lyoni ismerősök megmagyarázták neki, hogy Szent Blandina keresztény rabszolga leány volt, aki ott szenvedett vértanú halált Lyonban. A név Marinak is megtetszett, ennél maradtak. A még pogány kis Blandin nem hallgatott apjára, harsányan óvégatott tovább. Az apa odaférkőzött az ágyhoz és letérdelt eléje, kezet csókolt az anyának. Olyan hálát érzett, hogy nem tudott szólni. Maga nem látott csecsemőket, mondta Mari gyenge hangon. Maga nem tudhatja, hogy milyen szép gyerek ez. A csecsemők rendszerint vörösek és csúnyák. Nézze meg, ez milyen fehér és milyen szép. Lehetett volna akármilyen, az ifjú apa éppen így el lett volna tőle ragadtatva. Mindenáron ölbe akarta venni a kicsit, de anyja és a dada is hevesen tiltakoztak. Meg kellett elégednie azzal, hogy szemlélte. Kimondhatatlan érdekes volt az új darab kis élet minden ténye. Izgalmas látvány volt végignézni fürdetését, risporozását, pólyázását, tisztába tételét és mohó táplálkozását. És még az is öröm volt, hogy éjszaka nem lehetett tőle aludni. Az álmatlanul fájó fejjel felébredt apa első dolga az volt, hogy az egynapos kislány bölcsőjét mindenáron a zongora mellé vonzolta. Leült a zongorához és játszott a kicsinek saját darabjait. De kevés hatással a kicsi változatlanul óvégatott erre is. Ha tudná Franz, hogy maga milyen kedves, mint apa. Boldogan, szerelmesen néztek egymás szemébe, a boldog fiatal szülők tekintetével. Aztán elkezdték elemezni a kicsit, hogy melyikükre hasonlít. Hosszú negyed órákon keresztül tudták vitatni a csecsemő arc legapróbb részleteit, végül megállapodtak abban, hogy mindkettőjükhöz rendkívül hasonlít. Harmadnap el kellett menni az anyakönyvi hivatalba bejelenteni az újszülöttet. Franciának ezt az útját hosszú megbeszélés előzte meg. Mit tanácsos ott bediktálni az anya nevének? Azt, hogy Dagul gróf felesége semmi esetre. Megállapodtak, hogy álnévben. Mikor Franci indult, Maria az utolsó pillanatban még utána szólt, és még egyet, 24 éves vagyok. Az apa megbocsátóan mosolygott és bólintott. Lent várták a tanúk, egy óra múlva már az anyakönyvi kivonattal tért vissza. Péntek, 1835. december 18, délelőtt 10 órakor született Genfben Blandin Rachel, törvénytelen, apa Liszt Ferenc zenetanár, 24 éves és 1 hónapos, született Ridingban, Magyarországon. Anyja Katerina Adelaide Mirán, magánzó, 24 éves, született Párizsban. Egyik sem házas, genfi lakosok. Liszt szabad akaratból és önként elismerte, hogy a fent említett gyermek atya. A nyilatkozat tanúi Pierre Etienne Wolf zenetanár, 25 éves, és Jean-Jean Fazi birtokos, 36 éves genfi lakosok. Kiállítatott Genfben 1835. december 21-én délután 2 órakor. Golay anyakönyvvezető. F. Liszt, J. J. Fazi, P. E. Wolf. Mutassa, nyúlt érte Mari. Csak egy pillantást vetett bele, és már is visszaadta. 24, rendben van.